Én is köszönöm a meghívást, és tudom, hogy Szentmisén Jézussal találkoztatok, de mégis kérjük őt, hogy áldjon meg minket, és hogy mindent át tudjak adni, ugye, hogy ő át akar nektek adni. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Uram, hálát adunk neked ezért a mai napért, és hálát adunk neked ezért, ezekért a fiatalokért. Te hívtad meg őket, és úgy akarod őket tanítani, ahogyan a tanítványokat is tanítottad. Föl akarod őket is ruházni avval a hatalommal, és avval az erővel, amely a Szent Lélek által kiárad az ő szívükbe. Kötözd meg most a gonosz lélek minden ártó hatalmát, aki mindig a vesztünkre akar törni, és mindent megtesz, hogy ne tudjunk odafigyelni. Ne szeressük a Szentírást, és ne tudjuk megtanulni kívülről. Meg a szűzanya, Szent József, kérlek álljatok most mellettünk, imádkozzatok értünk, hogy a szívünk nyitott legyen akkor, amikor Jézus szól hozzánk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Főtisztendő atyák, kedves fiatalok, mindig olyan előadásra hívnak meg, hogy a gonosz lélekről kell beszélni, de én inkább Jézusról beszélnék. És úgy akarok beszélni ma erről a témakörről, hogy elsősorban az legyen előttetek, hogy egy legyőzött ellenségről beszélünk. Tehát nem egy szenzációt keresünk, mert azt látom, hogy az elmúlt időben sokan szenzációra éhesek. Ugye, amikor Medjugorjéból hazajönnek az emberek, az első kérdés az, hogy láttál ördögtől megszállott embert? Milyen volt? És rengeteg filmet, könyvet olvasnak ma a fiatalok, és ezzel is valahol kaput nyitnak neki, mert hogyha nagyon érdeklődünk a gonosz lélek iránt, akkor ő is elkezd irántunk érdeklődni. Ezért a mai előadásnak a címe, hogy a lelki harc, hisz mindig harcban vagyunk, de valakit mondhatnánk, hogy normális képen, tehát maga a kísértés, az egy abszolút reális dolog, amikor a gonosz lélek támad, de vannak pillanatok, amikor a gonosz lélek, mondhatnánk, speciális vagy más módon támadja az embert. Sokan azt gondolják, hogy a ilyen belépő kapu az, amikor az ember, nem tudom, sátánizmussal, okkultizmussal találkozik, vagy ezekre a csapdákra is rámutatok. De azt akarom mondani, hogy az első belépő kapu, amikor a gonosz lélek be tud lépni az én életembe, az a bűn. A személyes bűn. Ezért akarok rámutatni arra, hogy milyen fontos a kiengesztelődés szentsége, és főleg az, hogy a kiengesztelődés szentségénél őszinték legyetek, mindent elmondjatok, azokat a bűnöket is, amelyek lehet, hogy a legjobban fájnak. Mert azt látom, a 10 év után ott tanítok az iskolában, főleg a kamaszkorban és a középiskolában csak 2 témakör van, ami a fiatalokat érdekli, az a szexualitás és a sátán. Más témakörök nincsenek. Ez az a kettő, ami nekik nagyon, nagyon fontos. És azt látom, hogy főleg akkor, amikor a 6. parancsolatról beszélünk, majd olyan kort élünk, hogyha ebben nem vétkeznénk, sok fiatal más nem is tekintene bűnnek. De akkor nagyon egyszerű lenne az élet. Tehát a személyes bűn az az első belépő kapu. A második az a nem megbocsátás. Amikor valakire neheztelek, és tehát nem, hogy nem tudok, hanem nem akarok neki megbocsátani. Már sokszor van az, hogy valami megtörtént az életemben, és én azt mondtam abban a pillanatban, hogy ez a nap soha nem létezett. Mondok egy példát. Képzeljétek el, hogy fiatal korotokban, nem tudom, a fiúk fociztak, és átrúgták a kertbe a labdát, és mivel én voltam a legfiatalabb, akkor engem küldtek a labdáért, és éppen otthon volt az idős bácsi, aki nagyon megvert a bottal, és azt mondtam magamban, hogy ez a nap soha nem létezett. Féltem attól, hogy mit mondanak a szüleim, de tudom, hogy annak a bácsinak ilyen nagy vörös orra volt. És én ezt elfelejtettem, és 15 év múlva megyek végig Kassán a főutcán, látok egy idős embert, akinek ilyen nagy vörös orra van, és minél közel van hozzám, annál nagyobb a dű, a méreg, és hogy megverném, vagy megölném. Ezek a gondolatok vannak bennem. Miért? Mert az a belső seb, ami akkor történt, ez még nem gyógyult meg. És ez jött a napvilágra. Tehát akkor, amikor valakire neheztelek, és azt látjuk, hogy amikor valakire haragszom, vagy valakivel összeveszek, akkor az én imádságom, az én beszélgetéseim, az én gondolataim csak róla szólnak, és arról a problémáról. És akkor az az ember könnyen az én bálványom lesz. Mert már nem Isten körül gondolkodok, hanem mindig csak körülötte, és hogy megbántott, és mit mondott, és akkor én most mit tennék vele. És erre mondja Jézus, ő adja a gyógyszert, hogy ezeket az embereket szabaddá kell engedni. Tehát Jézus Krisztus nevében megbocsátok neked, és szabadon engedlek. Menj, szabad vagy a gondolataim börtönéből, és a szívem börtönéből. Nem vagy az enyém, hanem Jézusé. Tehát a megbocsátás. Úgy, hogy Jézus arra tanít minket, hogy hogyan én megbocsátok nektek a kiengesztelődés szentségében, úgy ti is bocsássatok meg egymásnak. De sokszor látjuk azt, hogy amikor én teszek valamit, akkor azt meg tudom magyarázni, bárhogyan, hogy az nem is volt olyan rossz, nem is volt olyan nagyon nehéz dolog, de bizony, hogyha engem megbántanak, akkor életünk végéig is tudunk haragudni. Nem megbocsátás. A következő dolog lehet egy belső érzelmi sérülés, amely a gonosz lélek ugyanúgy tud, tehát ki tud minket kezdeni. Ugye tudjuk, hogy a szüleink nem tökéletesek, de voltak pillanatok, amikor édesapa és édesanya nem szeretett úgy, ahogyan kell. Mert éppen hazajöttem, nehéz napom volt az iskolába, akartam apával beszélni, de ő csak a tévét nézte, és azt mondta, hogy menj innen, nincs most rád időm. És ez egy ilyen belső sérülés, mert sokszor találkozok olyan emberekkel, akik 30-40 évesek, és azt mondják nekem, hogy tudja, atya, én tudom, hogy van édesapám, tudom, hogy tisztelnem, szeretem kell, de ha megölelem, én nem érzek semmit. Én nem érzek semmit. Az azt jelenti, hogy van valamilyen hiány bennem. És így az édesanyával is. Tehát fontos, hogy a szülők mindig áldást kérjenek a gyermekükre, és hogy mi is imádkozzunk a szüleinkért, hogy meglegyen az a belső kapcsolat. És így imádkozhatok mindig, hogy Uram, abban és abban a pillanatban a szüleim nem úgy szerettek, ahogyan kell, de Te mindig úgy szeretsz. Tehát hozd a Te atyai, édesanyai szeretetedet abban a helyzetben, hogy úgy éreztem, hogy nem szeretnek. És utána a következő dolog, az már maga az okkultizmus, sátánizmus, lélekidézés, horoszkópok olvasása. Az van, kedves fiatalok, hogy amit a Jób könyvében olvasunk, a gonosz léleknek nincs abszolút hatalma a mi életünkben. Csak azt teheti, amit Isten megenged neki. Láttatok már gonosz lelket? Látta már valaki a sátánt? Nem. Nem is láthatjuk, mert angyal és neki nincs teste, de láthatjuk a gonosz léleknek a megnyilvánulását. Tehát mi, ahogy ő angyal és nincs teste, ezért fontos, és ez a megszállottság, amikor az ember testébe búj, így is meg lehet mondani, és az ő testét használja arra, hogy megmutassa az ő hatalmát. Mindenen erőt tud venni, kivéve a mi lelkünk. Tehát az az ember, aki halálos bűnben él, annak rosszabb a sorsa, mint az, aki ördögtől megszállott. Mert az ördög hatalmába tudja venni az emberi értelmet, érzelmeket, testet, akaratot, de a lelket nem. A lelket akkor ajándékozzuk oda neki, amikor súlyos bűnben, halálos bűnt követünk el, és ebből nem akarunk kimászni. De vannak taktikái, amelyekre szeretnék rámutatni ebben az előadásban, olyan taktikák, amelyeket használ, és az az érdekes, hogy mindig ugyanazt használja, és mindig ugyanabba a bűnbe tudunk beesni. Nem? Vannak bűnök, amelyek mindig ott vannak a gyóntatószékben, és fel kell tennem azt a kérdést, hogy vajon hogyan harcolok azok bűnök ellen, amelyek olyan, mondhatnánk, olyan, mint a pór, amely mindig ott van a szobában, és újból le kell és le kell törölni. Az első nagy fegyverünk, kedves fiatalok, a kiengesztelődés szentsége és a szentségek. Az oltári szentség és az én személyes imádságom. Szeretném bemutatni a két ilyen jó ismerőseimet. Ismeritek őket? Sister Bridge és Father Kevin. Sister Bridge-ről az az érdekes, hogy tolószéken volt, és Jézus csodálatosan meggyógyította. És 1971-ben azt mondta neki, hogy Bridge, átadom neked a gyógyítás karizmáját. Ahová menni fogsz, betegekért fogsz imádkozni, ők meggyógyulnak, és az egész világban, tehát egész világot végig fogod járni, fogsz a betegekért imádkozni, és később megkapta azt a szolgálatot is, hogy a papoknak szolgáljon, most már 38 éve vezet lelki gyakorlatokat külön lelki atyáknak. És az volt a szép benne, hogy mikor Jézus ezt mondta neki, azt mondta neki Bridge, hogy Uram, köszönöm szépen, hadd meg magadnak ezt az ajándékot, én óvónő vagyok az egyik óvodában, tehát nekem erre nincs szükségem. Azért említem őket, mert amikor kispap voltam, elsős a szemináriumban, akkor 3 évet vártunk rájuk, mert nekik 3-4 évre előre tele van a naptáruk, amikor idejöttek, és gyönyörű lelki gyakorlatot tartottak a lelki atyáknak. És amit megtanultam tőlük, és ami teljesen megváltoztatta az életemet, ahogyan ti is ma a Szentmisében láttátok, az a fehér ostya, az Jézus. Az egy személy. Az nem valami, hanem valaki. Aki személyes találkozóra akar meghívni benneteket. Jó, köszönöm. És akkor itt kezdődik a mi életünk Jézussal. Ha találkoztam Jézussal személyesen, látjuk ezt az apostolok életében, látjuk ezt a szentek életében, az, hogy valaki imádkozik, az, hogy valaki templomba jár, az még nem azt jelenti, hogy ismeri Jézust. Az, hogy valaki teológiát végzett, és teológiát oktat, az még nem azt jelenti, hogy ismeri személyesen Jézust. Mert a gonoszlélek mindig úgy támad, hogy először azt mondja a fiataloknak, hogy Jézus igen, de az egyház nem. Én otthon tudok imádkozni, nekem ahhoz nem kell templomba mennem. Mit fogom én ott hallgatni a papok pakolását arról, hogy szeressétek egymást, és nem úgy él, ahogy kellene. És az az ő első csapdája. Jézus igen, az egyház nem. Nincs szükségem az egyházra. És Pió atyára gondolok, amikor tehát a filmben azt mondja neki a bíboros a beszélgetésben, hogy tudod, Pió, az egyháznak nincs rád szüksége. És Pió atya azt mondja, hogy tudom, de nekem van szükségem az egyházra. Milyen alázat volt benne. És most sokan beleestek ebbe a csapdába, mert a gonosz lélek egyet csinál, hogy el akar minket vágni a forrásról. Ugye mindig azt mondják a tanárok, hogy a gyerektől a mobiltelefont kell elvenni. Nem, a töltőt. Az akkor nem tudja feltölteni a telefonját. Nem? Logikus. És ezért van az, hogy a gonosz lélek elveszi tőlünk azt, ami a legdrágább. Magát Jézus. Ezért nem értik meg a fiatalok azt, hogyha együtt élnek egy fedél alatt, hogy miért nem járulhatnak, vagy miért nem találkozhatnak Jézussal. Mert hogyha kicseréled a testet a testért, Krisztus testét, a barátod vagy a barátnőid teste helyett, akkor nem találkozhatsz Jézussal. Ha neked ez jobban ízlik, és higgyétek el, kedves fiatalok, mint gyóntató atya mondhatom, hogy a fiatalokat erről nem tudjuk lebeszélni, a házastársakat meg nem tudjuk valahogy arra bírni, hogy ezekben a dolgokban is hűségesek legyenek. Ez Ádám és Évának a vétke, amikor a tiltott gyümölcsből ettek, és nem kilóra ették a gyümölcsöt, hanem csak egyszer. És ez így van a lelki harcban is, hogyha nem vagyok elég odafigyelő, és nagyon elkezdek járni azon az úton, amit a gonosz felkínál, akkor nagyon gyorsan csapdába eshetek. De ez a gonosz léleknek nem elég, amikor megy tovább, és azt mondja, hogy Jézus nem, Isten igen. És ma egy olyan kort élünk, amit úgy hívunk, hogy vallási szinkretizmus, hogy ez tetszik nekem a buddhizmusból. Amúgy én katolikus vagyok, de a jóga az elég jó dolog, akkor én járok jogázni, meg hát a fák energiát adnak, akkor megölelem a fákat, és onnan veszem az energiát. Meg hogyha azt mondja a Jós, hogy ha megcsókolom az asztalnak a négy sarkát, akkor visszajön a barátnőm, mert ez minden rendben van. Hát. Szeressük egymást, nem? Tehát itt ezt meg kell különböztetni, hogy most a Szent Háromság egy Istenről beszél, ezotériában is Jézusról beszélnek, beszélnek arról, hogy Jézus gyógyít, hogy az ő szeretete, és egyszer beszéltem egy táltossal, és mondja nekem, hogy de hát az evangéliumban az van, hogy Jézus azt mondta, amikor meggyógyította az asszonyt, hogy erő, energia ment ki belőlem. Igen, az energia az egy görög kifejezés, erő, de látjuk, hogy a okkultizmusban sok dolgot úgymond elloptak tőlünk. Ugye a szivárványosok is ellopták a szivárványt tőlünk, pedig ez a mi szimbólumunk, mi a szimbólumokról beszélni fogunk. És ez se elég a gonosz léleknek, és azt mondja, hogy ohó, hát neked már Istenre se nincs szükséged. Benned van az erő. Te meg tudod oldani egyedül is. Mert te saját magadat fogod megváltani. És ez az a csapda, amelyben, amikor belekerül az ember, innen már nehezen tud kimozdulni. Mert amikor azt mondom, hogy az Úrra akarom bízni az életemet, tehát számomra Jézussal átélni egy napot, az azt jelenti, hogy együtt vásárolunk, főzünk, focizunk, mindent együtt csinálunk. Tehát az imádság, kedves fiatalok, az nem az, hogy no, egész mennyország, most figyeljetek, én imádkozni megyek. És most Jézus ide leülsz a székre, mert én fogok imádkozni, és most ide kell figyelned. Tudod, most hadd a háborút, meg most én, jó? És amikor imádkozunk, ugye Jézust kérjük, hogy gyógyítson meg valakit, akkor azt mondjuk, hogy jaj, tudom, uram, nagyon sok a dolgod, megoldod a háborút, meg rengeteg ilyen veszedelmet, és akkor majd ráérsz, és akkor majd velem is foglalkozol. De ez nem így van. Isten mindig válaszol az én imámra. Ő az első, aki válaszol. Tehát ez a négy csapda, amelyet a gonosz lélek úgymond felkínál nekünk. Erről sokat beszélt a Amortatja, aki egy nagyon elismert ördögűző volt Rómában, és ő mutatott rá ezekre a csapdákra. És látjuk, hogy sokan beleesnek. Mert egyszerűen az, hogy valaki Istenről beszél, az még nem azt jelenti, hogy ugyanarról az Istenről beszél, amelyről én beszélek. Erre mindig rá, tehát fel kell hívni erre a figyelmet. Jó, tehát képekben is, persze ugye Jézuska szeret mindenkit, akkor mehetünk jógázni, meg más dolgokat. Arról még beszélek. A jóga. Tudjátok, hogy miért nem összeilleszhető a jóga katolikus tanítással? Mert ugye vannak keresztények, akik jógáznak, de nem létezik keresztény jóga. Mi a jóga? Nem csupán torna gyakorlat, hanem a hinduizmusban így imádkoznak. Tehát a probléma abban van, hogy én azokkal a gyakorlatokkal, tehát a testtartásommal hinduista isteneket ábrázolok. És akkor én ebben már más isteneknek hódolok. És mi nem vagyunk politeista rendszer, ugye? Mózesnek köszönhetően, aki a Jahveitet magával hozta, monoteizmus, tehát egy Istenben hiszünk, és ezért ez nem összeegyeztethető. És ugye a jogában az van, hogy nem elég, hogy leülök a lótusz ülésbe, és akkor próbálok úgy ülni, hogy mozdulatlanul, de még a lélegzetem nem harmonikus. Azt még rendbe kell hozni. Harmónia. És ahhoz, hogy harmonikusan tudjak lélegezni, arra fontosak a mantrák. És a mantrákat arra használom, hogy ne gondoljak semmire. Kérdés az, hogy lehet nem gondolni semmire. Most. Nem lehet. És a jóga és ezek a, tehát a hinduizmus is arra tanít, meg a buddhizmus, hogy egyszerűen a fájdalom, a öröm, az mind csak illúzió. Azt ki kell valahogy iktatni a szívedből, a gondolataidból, és a jógának az a problémája, hogy a jóga az egocentrikus dolog. Saját magamra összpontosítok. Én. És akkor most itt van egy dobos csoki, és akkor én most erre fogok összpontosítani, hogy én ezt most kinyitom. Nem is kell megérintenem. De kimondtam. Az imádság, amikor mi imádkozunk, az ima az mindig krisztocentrikus dolog. Tehát én nem magamhoz imádkozok, hanem az Úrral akarok beszélni. És az imában, itt szeretnék egy zárójelet tenni, mi az imádság? Beszélgetés Istennel. A beszélgetés az hogyan zajlik? Hogy én mondok valamit, és a másik is mond valamit. Most az a kérdés, kedves fiatalok, hogy mennyi időt szenteltek arra, hogy most leülök, és azt mondom, hogy Uram, most én csendben leszek, és most te beszélj. Mert azt gondoljuk, hogy az ima az az, amikor mondom, mint a papagáj. Ezt mondta a Szent Atya is, amikor úgy imádkozunk, mint a papagájok. Csak mondom, és már elmondtam, hogy mit akartam, és akkor most figyelem, hogy no, égnek a kezém, nem égnek a Krisna, messze van. Ú, akkor még többet kell imádkoznom. Ú, most nem kaptam semmilyen szentírási igét, jól rosszul imádkoztam. Ez nem erről szól. Jó, tehát, hogyha személyes kapcsolatban vagyunk Istennel, akkor nem lehet csak érzelmekre alapozni. Mert az nem azt jelenti, hogy most jól éreztem magam a Szent Misénhez, hú, ez milyen jó mise volt. És amikor rosszul érzed magad, akkor Jézus nem ugyanaz. Jézus mindig ugyanaz. Tehát a jógában éppen ez van, hogy nem lehet úgy jógázni, hogy kihagynánk a filozófiát, ami mögötte van. Igen, ezek. Tehát itt látjuk, hogy amikor imádkozunk, akkor mi tényleg a Jóistenre összpontosítunk, nem önmagunkra, nem saját magunkat akarjuk kiüresíteni. Jó, van egy ilyen találós kérdésem, hogy milyen különbség van Jézus szobraképe között és Buddha szobraképe között? Nem tartoznak egy háztartásba. Jó, mert sokszor megtörténik, amikor meghívnak, hogy menjünk házat megáldani, kinyitom a lakást, aha, Buddha, te mit keresel itt? Ez nem dekoráció, kedves gyerekek, jó? Ez nem dekoráció. Kigyót is rakhatnának oda, vagy egy patkánt. Ez nem dekoráció, jó? Hiába, hogy ezt így adják, mert szeretik ezt így eladni, hogy jó, milyen szép és jó, és akkor majd szerencsét hoz. Mennyi gyerekszobában voltam, és ott van az álomfogó. Azt már láttátok? Indián álomfogó. Hú, amúgy jó mágnes a rossz álmokra, de nem fogja meg a... Tehát nem segít. Ahelyett, hogy kereszt legyen ott, aztán meg fölkeresnek avval, hogy gyereknek rémálmai vannak. Biztos nem jó álomfogó. Ki kell cserélni. Úgyhogy itt van egy ilyen vicc, hogy elment az egyik illető a jósnőhöz, és mondja neki, jól, hát mondja meg, hogy mi lesz a jövőm, és azt mondja, hogy hát, ön nagyon hosszú ideig fog élni. Hosszan, még a felesége után is, olyan 30 évig. Jó, szuper, örül, kimegy, megy át az úton, elüti az autó. A jósnő azt mondja, ez az idő, de rohan. Tehát ez így van. Jó, menjünk tovább. Na még azt akarom itt mondani, hogy ha megfigyelitek, Buddha nem hal meg, elalszik. Tipikus lótusz ülésbe és a kezeit ráteszi a lábaira. Jézus legtöbbször úgy van ábrázolva, hogy keresztre van feszítve. És úgy szoktuk mindig mondani, hogyha hiányzik a szeretet, és meg akarod kérdezni Istentől, hogy Uram, mennyire szeretsz engem, akkor nézz a feszületre. És Jézus azt mondja, nézd ennyire, hogy meghaltam érted. És itt kezdődik a mi Krisztus követésünk, nem tudom, hogy feletettétek valamikor a kérdést, de sokszor, bennem sokszor felmerült, hogy vajon ismerem azt az embert, vagy azt a szemét, aki meghalt értem a kereszten. Mert hogyha, nem tudom, Horvátországban vagyok nyáron a kiránduláson, és rosszul lépek be, esek a tengerbe, nem tudok úszni, valaki megmenti az életemet, akkor az nem egy csokorvirágnál, meg egy bombonnál fog befejeződni, hanem egész életében az én hálám fogja őt üldözni, mert megmentetted az életemet. Hányszor adtatok hálát Jézusnak, hogy meghalt értetek? Mert azon a kereszten nekünk kellett volna függenünk. És Jézus azt mondta az atyának, hogy atya, én megteszem. A Nikodémussal való beszélgetésben is azt látjuk, hogy Jézus lassan kibontja Nikodémusnak, hogy tudod, az én életem nem Betlehemben kezdődött, hanem a kezdettől fogva Isten fia voltam, és az idők teljességében emberfiává lettem. Jó, tehát a jóga az nem a mi részünk. Ja, ezt nagyon szeretem. Nem tudom, mennyire ismerős ez a dolog, ez főleg szlovák lakta területeken találkozok ebben, hogy ugye piros szallagot hordunk, hogy hát erre koncentráljanak az emberek, és ne az én szemeimre, mert hogyha valaki rám néz csúnyán, akkor viszont nagyon rosszul leszek, és valamilyen mágiát kell megcsinálni, valamilyen rituálét, hogy ne fájjon a fejem, és így tovább. Ez amúgy mágnes a gonosz lelkekre, és hogyha jól olvassuk a Szentírást, akkor azoknak a gyerekeknek, akiket ez a zsidó köbala, ezt úgy hívják, és azoknak a gyerekeknek tették a piros szallagot a kezére, akiket Bál gonosz léleknek szenteltek Jeremiás könyvében. Többször megtörténik kerességnél is, jönnek, és ugye a nagymama az nem csak hívő, hanem hiszékeny is, és azért, hogy a unoka totál védelem alatt legyen, ne csak az Úr védje, hanem a sátán is. Itt szoktam nevetni, amikor így jönnek az emberek gyónni, és mondom nekik, hogy hát, ha Jézus nem ment meg, akkor a gonosz lélek így elkap. Otthon, amikor odahaza voltam, egy fiatal lánnyal találkoztam a gyóntató szében, és ugyanúgy ilyen piros karkötő volt rajta, és azt mondtam neki, hogy ha nem veszi le, akkor nincs feloldozás, mert ez az első parancs elleni bűn, ez nem a hatos. És olyan szép volt, kiment, és később hallottam, és akkor mondta a híveknek, tikokső elvette tőlem. És a mise után mondja a barátnőjének, hogy figyelj, ne, gyere, megnézzük a nem a hatot. Jó? Tehát ez nem mágnes, tehát ez nem segít. És úgy, ahogy látjuk, azok, akik jártok a Olaszország, Görögország, vagy még jobban mondva a Törökország, ez az úgynevezett evil eye, a sátán szeme. Ezt is hordják az emberek. Ugye jövünk, milyen jó volt, tengeren, megpihentünk, és hoztam egy ilyen szép szuvenírt magamnak, csak éppen nem katolikus dolog. Miért nem hoznak keresztet? No. Vagy amikor ezt szeretem még, hogy elmegyünk Törökországba kirándulni, és hazajövünk avval, hogy hát nem voltam misén. Hát akkor válasz olyan destinációt, ahol van templom, vagy vigyél a papot magaddal. Ja, igen. Pandora. Ismeritek a Pandora legendáját? No, szelencéje. Miről szól? Aki fogja nekem elmondani?
Hát az, hogy amikor az istenek megalkották az első nőt, akkor Zeus a kíváncsiságát adta oda.
Igen.
És aztán odaadta neki ezt a szelencét, hogy de nem mondta, hogy mi van benne, és azt is mondta neki, hogy ne, hogy ne nyissa ki.
Igen.
És abban ez úgy történt, hogy a Epiméteuszhoz adták feleségül a Pandorát, és neki adta, és az Epiméteusz meg a nevéhez hűen nem gondolt át eléggé a dolgokat, és aztán Pandora ugye kíváncsi, kinyitotta a dobozt, és az összes rossz lélek kiszállt belőle, minden rosszaság, gonoszság.
Igen, csak ott maradt valami.
A remény,
hogy egyszer minden jóra változik. A pszichológusok is beszélnek a Pandoráról, köszönöm szépen. Azt szokták mondani, hogy ilyenkor mindig megvesszük a életnek, mondhatnánk a... gyorsan akartam mondani a kifejezést. Az élet szálát, vagy mondhatnánk a karkötőjét, és amelyre, az életfonalát, igen, és arra mindig teszünk egy kisebb ékszet, tehát születésnap, névnap, érettségi, autóiskola, és így tovább. Nem? És amikor látom a hölgyeket, mondom, hú, hát nincs nagyon szerencsés élete, mert csak 5 darab. Nem? De ez nincs messze a Harry Pottertől, aki kiveszi a pálcájával a szép gondolatokat vagy emlékeket, hogy ezt ne láthassa Voldemort. Mert én is ezzel az életszálával, húha, itt volt az első garambolom, ezt túléltem, akkor itt születésnap volt, itt nem tudom micsoda. És akkor megnézzük ezeket a kis dolgokat, kis ékszereket, akkor látjuk, hogy vannak ott okkult szimbólumok is. Ugye a bármilyen ilyen okkultizmusban használt dolgok, vagy tehát az a háromszög, ahol a érdekes szemmel, vagy bármilyen ilyen dolgok. Tehát a Pandora az is egy olyan dolog, ami... Ehhez is van egy személyes élményem. Egyszer egy édesanyának azt mondtam, hogy ez nem jó dolog, ő nem akart elhinni. Mondtam neki, hogy tegyük egy hétre a Pandorát ördögűző sóba, beleraktuk, és amikor elvitte, hogy kitisztítsák, a ékszerészre nem tudták kitisztítani, és amikor fölvette a kezére, akkor szétesett. Háló az Úrnak, most már nem hordja. Mondtam, hogy van szép rózsafűzér, azt is lehet. Ja, igen, helikopter. Tehát Harry Potter. Sokan azt mondják, hogy jaj, végre a gyerekek elkezdtek olvasni, hú, de szuper, meg minden nem. És akkor ott vagyok az iskolában, és hallom a gyerekeket, hogyan egymásra olvassák a varázsigéket, latinul. És tudjuk, hogy vannak ott olyan varázsigék, amelyek halált tudnak okozni. Na. In nomine Jesu. Csak a probléma abban van, kedves fiatalok, hogy ez a könyv arra tanít minket, hogy léteznek jó mágusok és rossz mágusok, és hogy a mágiát mágiával lehet kiűzni, ami butaság. Tehát mágiát mágiával nem lehet kiűzni, és a mágia az mindig mágia lesz. Tehát nincs olyan, hogy jaj, hát én segítek, akkor én használom ezt a fehér mágiát, és akkor csináljuk ezt a szenes vizet, vagy jaj, tudja, atya, a szentelt gyertyát használtam, szentelt vizet, elmondtam a mi atyánkot, de közben, hogy mágiát csinált, az ember van. Nem. Jézus nem azt mondta, hogy jaj, beteg valaki közületek, nagyon gyorsan hozzátok ide, szentelt víz, szenes víz, beledobni a gyufát, és akkor majd látjuk, hogy mitől élt meg. Ezt Jézus nem mondta. És milyen dolgokban hiszünk? És az a probléma, hogy sok katolikus, aki ott van a templomban, ott hallgatja Isten igéjét, és a gonosz így becsapta. Miért? Tudja, hogy ez segít. Aha, de meddig? Meddig? Segít, de meddig? Jó? Tehát a Harry Pottert nem ajánlom. Én elolvastam, én is kamasz voltam, és volt olyan időszak, hogy 4-szer elolvastam. És utána, amikor Jézus megérintett, akkor rájöttem, hogy huha, nem kell ez nekünk. A történet szép, ugye? Baráti, meg minden, meg szegény, mi történt a családjával. Jó, be tudjuk az egészet csomagolni. Csak az a kérdés, hogy J.K. Rowling honnan vette ezeket a latin varázsigéket? Kis ujjából? Biztos nem. Tehát erre vigyázzunk, jó? Tehát mágiát mágiával nem lehet kiűzni. Ja, igen. Sokszor megtörténik a gyerekeknél az iskolában, hogy hiszek az egyszarvúban, ott a ajtó, mondom, mi Jézus Krisztusban hiszünk. Tudjátok, hogy az egyszarvú minek a szimbóluma? Úgy igen, LGBTI plusz, mínusz, Q, meg autóbusz. Ez a szimbóluma, igen. Régi kelt a szimbólum, hogy ló vagyok, de más, mint a többi. Nekem van szarvam. És az nem orszarvú, hanem egyszarvú, jó? Tehát, és látjuk, hogy mennyire befolyásolja ezt a kisgyerekeket. És a szülők, és az a szülők felelőssége, hogy, és itt kell arról beszélni, hogy amit magamra veszek, akármilyen szimbólum, én avval kommunikálok. Ha rajtam egy sátánista felső lenne, akkor mit gondolnátok? Én milyen jó katolikus pap. Ha a sátárdot jött beszélni, akkor ez hozott egy szép pólót. Tehát amit magamra veszek, én ebben kommunikálok. Én ebben valamit mondani akarok magamról. Tehát ugye nem szeretem a sárga színt, akkor nem veszek sárga pólót, mert hát nem akarom. De amit magamra veszek, ebben mindig kommunikálok. Valamit akarok mondani a környezetnek. Majd utána látjátok a ilyen össze-vissza pólókat, meg ugyanúgy a zene. Tehát nagyon fontos, hogy amit hallgattok, értsétek a szöveget. Mert hogyha nem érted, akkor nem tudod, hogy mit szívsz magadba. És vannak ezek a olyan módszerek, hogy hátulról tudjuk meghallgatni, a Beatles, Led Zeppelin, vagy más-más énekeseknek. Ugye Eminem azt mondja egyik beszédében, hogy addig, ameddig nem szenteltem a sátánnak a életemet, addig nem tudtam gyorsan repelni a számokat. Most meg úgy megy. És hogyha megnézitek ezeket a híres énekeseket, 100%-ban mennyien végzik öngyilkossággal. És ez az én életképem, életpéldám. És ez minden ott kezdődik, hogyha a gyermeknek az édesapa, édesanyja nem példakép, akkor keresünk Facebook, Instagram, mindent, ami jön. De ezt is fontos megkülönböztetni. Mert nagyon virtuális világban élünk. És a virtuális világ abban veszélyes, hogy nem valóság. Nem valóság. A virtuális világban lehetek akárki. Tehát látom azt, hogy amikor a fiatalokkal is beszélünk, így tudunk, jaj, smiley, meg minden, ez emoji. Így meg nem tud beszélni. Abban a világban, hú, de így nem. És Jézus nem a képernyőjön, képernyő keresztül jön felénk. Ezt magyaráztam sokszor a híveknek is, hogy jaj, atya, hát tudja, hogy a tévén keresztül is érvényes, ami sem van. Igen, tudom. Ha 40 fokos láza van, ágyhoz van láncolva, és nem tud elmenni a templomba. Akkor igen. Amúgy meg lehet csinálni, reggel bekapcsoljuk a tévé paprikát, jó? Gordon Ramsay tud jókat főzni, és akkor jó étvágyat az egész családnak. És megyünk iskolába. De jól laktatok, ugye? De finom volt. Tehát sokszor nem gondolkodunk. Jó, tehát ez a szimbólum. Aztán ugye Manson, akiről tudjuk, hogy ő egy sátánista főpap volt, meg más ilyenek, de ez akkor van, amikor az ember úgymond elveszíti az életének a értelmét, és már nem látja a dolgokat, és utána ilyen dolgokba belekezd. Mert a gonosz lélek mindig hatalmat kínál nekünk. Tehát azt mondja, hogy hú, hát nem akarnád azt, hogy most valakire ránézel, és látod a gondolatait, és tudod befolyásolni, hú, milyen szép. Ezek a manipulációk, ez az ő témaköre. Hatalmat, pénzt kínál, de ő olyan, hogy először nem mutatkozik meg, hogy hát én vagyok a sátán, hanem először barátkozik. És arra vezet engem, ennek ilyen hibája van, ennek ilyen, ennek ilyen, ennek ilyen, marad csak otthon négy fal között, ott a számítógépet, szenvedély, játék, meg minden, és akkor itt vagyok én melletted, mi jó barátok leszünk, de azokkal már nem barátkoz. Ilyen izolációt csinál mindig. És így próbálja becsapni az embert. Igen, még a jóslásról kellene azt mondani, hogy ha Jóshoz megyünk, akkor mi már nem bízunk Istenben. Mert én annak a Jósnak átadom a szabad akaratomat. És hogyha ő a gonosz lelkekkel együttműködik, mert vannak olyanok, mint Olaszországban, egy Jósnő három házat tudott úgymond bútorral, képekkel berendezni, mert elment az egyik lakásba, és azt mondta, az a kép 18. századból. Ott van valamilyen átok. Adják ide, és akkor én leveszem az átkot. És így berendezett három házat. De vannak olyan jósok is, és olyan mágusok, akik nagyon is tudnak ártani az embereknek. És ők azt csinálják, hogy elmondom, hogy mi a bajom, mond nekem 3-4 dolgot, a 3 az tényleg megvalósul, a 4. nem. Vagy egy másik példa. Fáj a kezem, elmegyek hozzá, meggyógyított, csak 50 euróba került. Egy hét múlva fáj a lábam, megint megyek, mert segített, ez megint 50 euró. Aztán nem tudom, nem tudok aludni, megint megyek, megint 50 euró. De már nem teszem fel azt a kérdést, hogy vajon miért kell mindig visszamennem? Mert Jézus, amikor gyógyít, vagy meggyógyítja az embert, azt ingyen csinálja. És ebben is látni, hogy a igazi karizmatikus ember, aki a Szentlélekkel fölkent, mint Sister Bridge, nem pénzért csinálja. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Vagy mint a próféta Elizeus, aki azt mondta, hogy ahogyan él az Úr, aki meghívott, nem veszek el semmit. Mert nem én gyógyítok, Jézus. És az, hogy engem használt, hála Istennek. Ha nem használ, hála Istennek. Ebben is szabadnak kell lenni. Aztán ugye a tarot kártyák, meg a tarot filozófia, vagy szellemidézés. Főleg fiatalok csinálják ezt, és a iskolában is megszenvedtük, amikor a Charlie játékot játszották a gyerekek a ceruzákkal, és ezt le kellett állítani, mert ez tényleg szellemidézés. Tehát 2 ceruzát raktak így egymáson keresztül, és kérdezték, hogy Charlie, itt vagy? És azt mondta, hogy itt vagyok. És akkor a gyerekek elszaladtak. Ez Németországban történt dolog. 3 kamasz fiatal lány elhatározta, hogy Hitler lelkét idézi elő. Ugye? És az történt velük, hogy 3 héten belül mind a 3 vagy balesetben, vagy öngyilkos lett. Ebb dolog előidézni, de soha nem a Hitler lelke fog megjelenni, hanem a gonosz lélek. Ez a kvicsa tábla is, hogy igen, nem, ugye? A franciáktól ismerünk. És ebben a kommunikációban nekünk azt kell látni, hogy a gonosz lélekkel nem kommunikálunk, a gonosz léleknek csak parancsolunk. Tehát akkor, amikor támad engem a gonosz lélek, kísértésben vagyok, és amikor a gonosz lélek Jézust támadta, hogyan védekezett Jézus? Mit mondott neki konkrétan? Az írást azt ismerni kell. Még valami más, még van ott valami. Akkor azt mondja neki, ha Isten fia vagy, akkor tedd azt, hogy ezekből a kövekből kenyerek legyenek. Igen, ez az. Írva van. Tehát akkor, amikor engem támad a gonosz lélek, azt mondja neki, hogy írva van. Mert Isten szava kard a mi kezünkben, nem? Efezusiak Hozét levél, 6. fejezet. Ismeritek a lelki fegyverzetet? Tehát amikor engem a gonosz lélek támad, hatékony fegyver Isten szava. Írva van. Írva van. Jó, tehát ezek a dolgok, aztán fiatalok hívták ezeket az átkozott számokat. Hívtak valamilyen telefonszámot, és amikor felhívták, akkor megmondták nekik, hogy mikor fognak konkrétan meghalni. Sok mindent kipróbálunk fiatalkorunkban, de vagy elmennek a temetőbe, és akkor ott ez nagy buli, ott lelkeket idézni. De ezekkel vigyázunk, és hogyha történt ilyen dolog az életemben, vagy valaki azt mondja nekem, hogy atya, én elolvasom a horoszkópot, de csak úgy, hát ez... Hát igen, csak úgy oda van írva, hogy ezen a héten megbetegsz, akkor nem fogsz a betegségre gondolni? Tehát a horoszkópok, én tudom Kassán az egyik szerkesztőségből, hogy 3 évente ugyanazt írják. Mi meg hiszünk ennek. Nem hiszünk Jézus szavának, de hiszünk a horoszkópnak. Legjobb, amikor megkérdezik tőlem, hogy Te milyen csillagjegy vagy? Mondom, én Isten gyermek. Én ebben nem törődök. Ja, igen. Tetkók. Mi a véleményetek a tetoválásról? Szép, jó, nem? Aztán 80 évesen, amikor megkérdezi az unoka, hogy nagyi, az a brokkoli, az micsoda? Nem? Kiket tetováltak régen? No, a zsidókat, azokat, akik fegyencek voltak. Ma meg azt látom, hogy mindenki magára akar valamit tenni, de azért, és ez olyan szép, amikor így ránézek valakire, aki össze van tetoválva, egy nyitott könyv, végig lehet olvasni az életét. Megszületett a gyermeke, Annának hívják, akkor született, aztán volt egy mélypont az életében, meghalt az édesanyja, de ő ezt nem mondja el a gyóntatószékbe, mert azt látjuk, hogy ma mindenki gyóni jár, fodrászhoz, kávézóba, a sörnél. Mindenki gyón, csak nem kap feloldozást. A Facebookon is rántottát csináltam reggelire. Kit érdekel? És az van, hogy én kiteszem a rántottát, hú, tettem bele jutúrót is. Azt nem látni, mert az bele van keverve. És akkor várom már a lájkokat, nem? Megtapsolnak. És csak 12 jött. Hú, amúgy múltkor 24 volt. Valamit elrontottam. Na, gyerünk filtereket a mobilba cserélni. Más fényben ezt a rántottát. Na, és akkor megint van valamilyen hiányérzetünk. Jó, tehát a tetoválásban, az, tehát maga a tetoválás nem bűn. A bűn abban inkább, hogy nem tudom elfogadni önmagamat. Valamit szeretnék megváltoztatni. És hogy most mit teszek magamra, hogy vagy infantilis leszek, és akkor azért Mickey Mouse, meg nem tudom mi, 50 évesen, az is érdekes, vagy Bambi, de olyan Bambi, aki úgymond kacsint rám, és akkor egy kis könyv megy végig a szemén, mert én most elhattam a páromat. No, tehát a tetoválásban az van, hogy mindig arra kell gondolnunk, hogy ez ott marad, és hogy egyszerűen, mondom, 10-20 év, 30 év után ránéznek, hogy ez most mi akar lenni. Jó? Nekem van egy tetoválásom, olyan nagyon szép, és nem lehet azt már soha eltüntetni, és az a keresség. Akkor az Úr olyan tetoválást tett az én lelkembe, amit már nem lehet kitenni. A másik a papszentelés, mert pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint. Jó, még vannak ilyen érdekesek, ezeket le is lehet mosni, de hát látjuk, hogy mi mindent tudnak a fiatalok magukra tetováltatni. Jó, lelki fegyvereink, ahogy mondtam, szentségek, oltári szentség, bűnbocsánat szentsége, keresség. Aztán a szentelmények, az majd ott lesz a kérdések között. Sokszor megfeledkezünk arról, hogy az ördögűzés, maga az exorcizmus, az szentelmény, az nem szentség. Minden egyes kiengesztődés szentségében új szabadságot kaptok. Tehát a bilincsek leestek, szabad vagy, új életet kezdhetsz. Az ördögűzés az olyan, mint egy műtét. A műtétnél el kell altatni a pacienst, sokszor nem emlékezik azokra a dolgokra, amelyek megtörténtek. Látja, hogy nem tudom, felborította a széket, vagy nem tudom, összehánta magát, vagy valami történt. Ő már nem emlékszik rá. Akinek szabadító imára van szüksége, azt rehabilitációnak hívjuk. Tehát történt valamilyen baleset, és akkor tornázunk egyszer, kétszer, háromszor, és vissza tudsz menni a mindennapi életbe. Aztán megáldott tárgyak, jó? Tehát az, hogy van egy méteres kereszt a nyakamban, az nem azt jelenti, hogy semmi bajom nem történik. Hogyha két méteres lesz, akkor már biztos, hogy semmi. Engem az imádság véd. Tehát az az ima, amelyet a pap kimondott a megszentelt tárgy fölött. Jó? Ima a védelemért, ezt mindig úgy szoktam mondani, hogy akkor, amikor a átváltoztatás pillanata van, imádkozunk úgy, hogy Krisztus vére, takarj be engem. Mert amikor azt kérem az Úrtól, hogy az ő véret akarjon be engem, akkor az ő vérének az a hatalma van, hogy láthatatlan vagyok a gonosz lélek előtt. Nem lát engem. Nem láthat engem. Kerességi fogadalom megújítása. Ezt is gyakorlatba kell venni, mert ott háromszor ellene mondunk a gonosz léleknek, és háromszor megvalljuk a hitünket. Aztán a szentek és boldogok közbenjárása. Ezt a képet nagyon szeretem, hogy a szűzanya kalapácsot a kezében tartja, és a gonosz lélek fejére ráüt. Ő azt a hatalmat kapta Istentől, hogy a lábával rátapos a gonosz lélek fejére, a kígyó fejére. Tehát aki előtt a gonosz lelkek is rettegve meghátrálnak, ő a legyőzhetetlen hadsereg vezére. Ezért kérjük őt mindig, oltalmad alá futunk Istennek, Szent Anyja, hogy amikor azt kérjük tőle, hogy hol már ember nem segít, tehát ott mutasd meg, hogy anya vagy. Fogd meg ezt a gyermeket, akit a gonosz lélek a hatalmában tart. Használd azt az erőt, amit Istentől kaptál. Az ördög félelme a Szűz Máriától azért van, mert a szűzanya az ember, jó? Ő nem angyal, és amit utál a gonosz lélek az, hogy nekünk, mint embereknek, Jézus Krisztus nevében engedelmeskednie kell. Jézusnak persze, Jézus nevére mindent ért meghajol, de a legjobban akkor van megalázva, amikor a szűzanya közbenjáró imájára kell neki elmennie. Ördögüzésből vett példák, és amit szeretnék ezzel búcsúzni, az ördög nyerhet csatát a mi életünkben, de a háborút elvesztette. Jézus az egyetlen és végnélküli győztes. Jézusom, bízom benned. Köszönöm szépen. Még azt szeretném a végén mondani, hogy én nem vagyok ördögűző, de a Kassai ördögűzőnek vagyok a segédje. Tehát láttam már ördögűzést, hetente vagyok részese ennek a győzelmes küzdelemnek, de nem keresem nagyon ezt a... Tehát tudok másról és más könyveket is olvasni, mint ördögűzésről. Jó, de hogyha van valamilyen kérdés, azt megbeszéltük akkor. Ha tudok, válaszolok, ha nem, akkor segítenek az atyák. Igen, Kanadában volt egy ilyen eset, amikor maga az ördögűző halt meg, és vannak olyan példák az egyházban, amikor az ember úgy halt meg, hogy nem volt megszabadulva. De ezek mind titkok számunkra. Hogyha az Úr valamit megenged az ember életében, akkor ebből a legjobb jót akarja kivenni. Hogyha megfigyeljük Jób életét, azt mondta az Úr a sátánnak, ugye ez az első fejezetekben van, hogy mindent elvetsz tőled, a lelkét azt békén hagyod. De Jézus mindig megmutatja a győzelmét. De vannak ilyen példák is.
Mennyi ördögűző van Szlovákiában?
Ha jól tudom, akkor kivéve egy egyházmegyét, minden egyházmegyének van ördögűzője. Mert ma olyankor élünk, amikor az emberek inkább elpogányosodnak. Ha jól tudom, de nem vagyok benne biztos, a Rozsnyóiban van ördögűző? Mert úgy tudom, hogy nem.
Melyik a legnagyobb tévhit, amiben az emberek hisznek és közben nem igaz az ördögűzésnek?
Tévhit a ördögűzés? Hát azt, amit sokszor a filmekben láttok, hogy ugye megnézzük a Nun vagy bármilyen horrort, amikor az van megmutatva, hogy a gonosznak milyen nagy hatalma van, és az egyház nem tud segíteni, akkor jön egy szenzibilis ember, aki nem a életszentségre szenzibilis, hanem az ördögre, fog egy kis keresztet, és egy laikus mondatáról távoz innen, akkor megmutatják, hogy hú, szétmarja meg minden, és megmenekült. Nem. Az ördögüzésnél az egyház liturgikus imája fontos. Az ördögüzés az nem szabadító ima, az ördögüzésnél az egy előírt liturgikus ima. De ne úgy képzeljétek, hogy Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy jaj, egyszer azt mondom, hogy ú, mennyi, és akkor persze, ez nem így működik. Mert amikor az ember saját magát a gonosz léleknek szenteli, átadja neki az életét, akkor az ördögűzésnél is mindig azt mondja a gonosz, hogy de hát ő mondta, most miért kell elmennem? Ő akarta. Most, ja. Megváltozott a véleménye. Na. Ezek komoly harcok. De ott látom azt, hogy ezek azok az emberek, akik legjobban rászorulnak Isten irgalmára. És itt látom azt, amikor az, hogy Jézus valóban győztes. Hiába látjuk ezt a rengeteg borzalmat, amit sokszor megfigyelünk a világban, de Jézus az Úr, nem hagyott el minket. De ebben látom a tévhitet, hogy... Tehát a gonosz lélek, akkor, amikor imádkozok is valakiért, ő azt akarja, hogy én féljek tőle. És minél jobban félek tőle, annál nagyobb ereje van. Tehát megtörtént nekem egy esetben, amikor imádkoztam az egyik hölgyért, hogy fizikailag nekem támadt. Tehát úgy, hogy ült a széken, egy méterre vagy két méterre tőlem, és hogy imádkoztam, hogy álltam, akkor nekem rohant. De az volt az érdekes, hogy amikor majdnem megérintett, összeesett, és akkor tehát eszméletlen állapotba került. A gonosz lélekével azt akarta bizonyítani, hogy ő így is az életemre tud törni. De ami fontos az ördögűzésnél, mivel hogy szentelmény, az az én személyes élet szentségem és az én hitem. Tehát, hogy hiszek abban, hogyha most imádkozni fogok, hogy az Úr biztosan cselekedni fog. Tehát én, amikor imádkozok valakiért, akkor nem az a hozzáállásom, hogy hát Uram, lehet, hogy én azt szoktam mondani az embereknek, hogy én hívő pap vagyok, tehát én hiszek Istenben, és hiszek Jézus szavának, és amikor imádkozok, akkor az én meggyőződésem az, hogy Isten mindig cselekszik.
Mikor van valakinek szüksége szabadító imára?
Tehát akkor, amikor például már, nem tudom, bemegy a templomba, és nem érzi jól magát, fizikailag rosszul érzi magát, vagy akkor oltári szentségre nézés, akármilyen csúnya szavak, káromkodások vannak benne. Vagy amikor elmegy gyóni, és tehát én, mint gyóntató atya, a dómban, a kassai dómban eddig 6-szor találkoztam ördögtől megszállott személlyel a gyóntatás közben. A dóm az egy szent hely. Nekem nem kell megmondani, a gonosz lélek nyilvánul meg benne. Volt egy ilyen esetem, bőt egyik fiatal lány, azelőtt már találkoztam vele, járt is ördögűzőhöz, és láttam, hogy ott áll a sorba, csak valahogy nem tudtam rájönni a nevére, csak vizuálisan tudtam, hogy már találkoztunk. És amikor bement a gyóntatószékbe, akkor lehajtotta a fejét, és nagyon nehezen lélegzett. De nem néztem rá, csak figyeltem, hogy mit akar mondani, és... Mondta nekem, hogy ez nehéz lesz. Mondtam, hogy akkor hagyjuk el a formalitásokat, mondja meg, hogy mikor volt utoljára gyónni, bűneit, és akkor én imádkozok, és mehet. És akkor azt mondta, hogy ez nehéz lesz. És akkor, amikor ránéztem, tehát találkozott a szemünk, mert az első, ami megváltozik az emberben, aki ördögtől megszállott, azok a szemei. Tehát teljesen más entitás jön elő. Tehát... Egy hölgyel beszélhetek, és férfi hang fog benne megvalósulni. Tehát férfi hanggal fog beszélni, vagy más hangon. És az történt, hogy kisziszegte úgy, mint egy kígyó a nevemet, hogy Tamás atya szlovákul összeesett, akkor próbáltam őt valahogy helyre tenni. Ugye a gyóntatószéket úgy kell képzelni, hogy két fülkében vagyunk. Kint álltok olyan hatan még a sorban, mondom, hogy ez jó lesz. És akkor valahogy fölkelt, és mondom neki, hogy... de tudja, hogy jó az Úr. És akkor eldobta őt, hogy a gyóntató fülke neki a falnak, leesett, akkor ilyen össze-vissza rakta a testét, és elkezdett ordítani, de úgy, hogy rájöttem, hogy a dómnak gyönyörű akusztikája van. És akkor kiszaladtam, persze, hogy nem tudtam, hogy mit tegyek, csak elkezdtem imádkozni, mondom, Szent II. János pápa, arra kérlek, hogy állíts meg ezt, mert engem elküldenek Kamcsatkára holnap az érsek. És akkor mondtam mindenkinek, hogy menjen ki a dómból, és csak úgy ordított, és hogy megöl engem, meg minden a gonosz lélek, hogyha lenne egy, egy ezrednyi másodpercen nem élsz. De aztán Szent Második János pápa segített, drága barátom, és akkor megnyugodott ez a hölgy, aztán leültettem a székre, és no, de érdekes volt, igen. Van a protestánsoknál is, csak a protestánsoknál egy kicsit az a baj, hogy tehát nálunk van az első ördögűző, a katolikus egyházban a püspök. Ezt a hatalmat ráruházhatja valamilyen papra, amelyben megbízik, de az ördögűző hatalom az, tehát a protestánsoknál úgy működik, hogy mindenki imádkozhat. De megtörténhet az, hogy valakiért imádkozunk, aki ördögtől megszállott, és az, aki nincs védelem alatt, mert mi papok más védelem alatt vagyunk, mint ti laikusok. Tehát őket is megtámadhatja. Tehát sokszor meg szokott történni az, hogy amikor laikusok imádkoznak valakiért, aki valamilyen mágiának lett, úgymond a csapdájába esett, vagy valaki mágiát csinál ellene valamilyen rituálét, legtöbbször az úgy nyilvánul meg, hogy annak az illetőnek nagyon fáj a háta, gyomorfájdalmai vannak. Hogyha valamit megevett, azt aztán ki kell hánnia, nem tudom, körmök, vagy valami, ilyet is láttam már, vagy gyűrű, ilyen is van. Tehát, hogyha házasságot illeti a dolog. De arról van szó, hogy egyszerűen ők nincsenek olyan, úgymond, védelem alatt, mint a katolikus egyház ezt meghatta, úgymond, megkötözte ezt a hatalmat, hogy ne akárki csinálja, de újból mondom, a kiengesztődés szentségében ez a legnagyobb ördögűzés. És minden szentmisében találkoztok a úgynevezett autoexorcizmusval. Hol üzük ki a gonosz lelket a szentmisében? A mi atyánk után mit imádkozik a pap? Benne van, nem? Tovább folytatja az imát, és azt mondja, hogy szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Nekem vagy a illetőnek. Hát úgy, hogy tehát viccelve is látjuk ezek a dolgokat, meg tehát én nem úgy vagyok, hogy most jó, csak erre összpontosítok, én amúgy szeretek sportolni, meg olvasni, meg más csinálni, de egyszerűen ez a szolgálatunk, Jézus azt mondta, hogy azok, akik hisznek, ezek a jelek fogják őket, tehát ezek a jelek fognak bennük megmutatkozni, és az egyikben az van, hogy ördögöt fognak űzni, és hát ki más, hogyha nem a papok. Tehát ez a mi feladatunk, és hogyha látjuk, hogy valaki meg van kötözve, még van egy ilyen dolog, amit szeretnék elmondani, hogy sokszor én azt látom, hogy akkor, amikor betegekért, vagy ördögtől megszállottak, vagy bárkiért imádkozunk, mi sok időt töltünk az imában másokért. De Jézus ezt nem csinálta. Jézus sok időt töltött az atyával való beszélgetésben. És amikor beteggel találkozott, akkor jött és azt mondta, Talita kum. Egy mondat, két mondat. Ezt kell megtanulnunk. Nekem is, hogyha én másoknak akarok szolgálni, először nekem kell imádkoznom. Nekem kell, hogy legyen személyes életem Jézussal. És akkor jöhetek, és valaki azt mondja, igen, beteg az én testvérem, jó, Jézus Krisztus nevében imádkozok érte. És nem kell órákon keresztül, mert főleg karizmatikus közösségekben van az, hogy elkezdünk valakiért imádkozni, hú, nem sír, akkor ez nem jó, akkor gyerünk, most Mezopotámiától kezdjük. Hú, nem rezeg, akkor gyerünk tovább. Hú, nem beszél a nyelveken, gyerünk tovább. Én nem esett össze, akkor gyerünk tovább. És akkor már saját magamat rakom bele. A bridge nővér azt mondta nekem, hogyha imádkozol valakiért, röviden. Ha az Úr valamit megmutat, hála neki. Ha most nem használ, hála neki. Olyan vagy, mint egy trombita. Egyszer megfújják, egyszer nem. És ebben szabadnak kell lenni. Ezt látom, hogy ez a karizmatikus közösségeknek van, amikor ez a problémájuk, hogy nagyon a karizmákra összpontosítani. Nem ez a fontos. Nem ez a fontos. A karizma az a léleknek egy aktuális megnyilvánulása. Az volt a szép, amikor extra megitta a kávét, olyan, mint én is úgy iszom a presszót. Ami a megnyilvánulásokat illeti, nem mondom, hogy mennyire hiteles, hogy most valaki egy kis madarat kiköpjön magából. Én inkább azt mondanám, hogy a rituálé film, ami olyan, hogy ami a, tehát a manifestáció, ezt úgy hívjuk, ebben hiteles, és a Emily Rose-nak az ördögűzése. Ott hiteles manifestációk vannak. Tehát az, aki játszotta, az vagy ördögtől megszállott volt, vagy tényleg jó megtudta. De ezek a horrorisztikus ilyen dolgok, ahol az van, hogy nem tudom, repedezik az arca, vagy valami, hát lehet, hogy vannak ilyenek, én még ilyet nem láttam, meg nem is vágyódok arra, én mindig azt kérem az Úrtól, hogy csendben menjen el a gonosz lélek. Tehát nincs szüksége manifestációra. Tehát nincs szükségem arra, hogy most valaki fölmászol a falra, és én most ezt nézem. Mi azt akarjuk, hogy elhagyja ezt a szemét, a gonosz lélek, és ő szabadon tudjon hazatávozni. Mi nem moziba jöttünk. Hát.
És igaz az, hogy a gonosz lélek ilyenkor az önbűnét is, mint hogy kimondja?
Ja, igen, ettől mindenki fél. Ha őszintén gyónok, nekem egyszer ez megtörtént, amikor imádkoztam valaki fölött, és nagyon ki akart ordítani valamit, de nem tudott semmit, mert én aznap gyóntam. Tehát. Nem, úgy keresett valamit, és most aztán mondta, hogy hagyjuk ezt. De nem, tehát így nem félek. Ez az, ami megvan sok papban, hogy jaj, hát én nem fogok imádkozni, inkább békén hagyom, nem fogom a cicát húzni a farkánál, mert hát aztán nem tudom, mi lesz. Nekünk azt kell látni, hogy mi papok papi hatalmat kaptunk. És hogyha én Jézus Krisztus nevében parancsolok, annak hatalma van. Amikor én kitárom a kezeimet, ezek a kezek, Jézus kezei. Ezek a szemek, amikor imádkozok, Jézus szemei. Tehát én hiszek ebben, és azért mondom, hogy nagyon fontos a hit. Többször megtapasztaltam, hogy ami megkötözi a gonosz lelket, az a mi hitünk. Hogyha én tényleg hiszek, és ő megtörtént, hogy megtámadott, vagy már azt is megtanultam, hogy soha nem imádkozok úgy emberek fölött, hogy be van csukva a szemem, mert volt ilyen példa is, hogy megfordult a széken, és itt volt az árca. No. Hát én is megijedtem. Nem, de meg egyszer az is megtörtént, egyszer imádkoztam valaki fölött, és így álltam mellette, és bemutatkozott a gonosz lélek, hogy ki ő, hogy én nem is ismerem. És mondta nekem, hogy az lesz a legjobb, hogyha most letérdelek előtte, és hódolni fogok. Hát nem kell reagálni ezekre. Tehát ő mindig azt csinálja, hogy keres valamit bennünk, és amit talál. Tehát, hogyha én soha nem dohányoztam, akkor nekem azt fogja mondani a gonosz lélek, hogy figyelj, cigi, miért kérsz? Olykosz, az is lehet. Nem. De hogyha, nem tudom, esténként az ember egyedül meg akarja inni a pálinkát, akkor mindig jöhet egy ilyen gondolat, hogy jó, nehéz napod volt. Most azért jó lenne magadat egy kicsit megajándékozni, megjutalmazni. Csak most, hogy beszélgettem a gyóntató atyámmal, és az olyan szép volt, amikor az ember így elgondolkodik, hogy nehéz napom van, fáradt vagyok, és valamilyen jutalmat szeretnék. És a gyóntató atyám azt mondja, hogy hát nem neked kell a jutalom, hanem Jézust kell megjutalmazni. Mert ő adta ezt a kegyelmet. Mikor jutalmaztátok meg utoljára Jézust, amikor fáradtak voltatok? Tehát ez is fontos. No. Amit én használhatok, az a úgynevezett autoexorcizmus, tehát Jézus Krisztus nevében, a keresség szentsége nevében, bérmálás szentsége nevében, hogy a házasságban élek, a házasság szentsége nevében, azt parancsolom neked, gonosz lélek, megnevezem. Tehát vannak olyan részek az én életemben, olyan szobák, ahol én legtöbbször elesek, nem tudom, lustaság, vagy sokat vagyok telefonon, vagy bármi. És reggel, amikor fölkelek, az a fontos, hogy ezekbe a szobákba én Jézus meghívjam. És hogyha Jézus ott lesz, akkor ma nem fog mennem csalódni. És amikor parancsolok a gonosz léleknek Jézus Krisztus nevében, ezt kihangsúlyozom, mert hogyha csak azt mondom, menj innen, hát kinevet. De Jézus Krisztus nevében azt parancsolom, hogy távozz tőlem, és utána megparancsolom neki, hogy soha vissza ne gyere. Üres a ház, nem? És Jézus arra tanít minket, hogyha üres a ház, és a gonoszlélek üresen találja, akkor hoz magával következő barátokat, sokkal rosszabbakat, és beköltöznek oda. Ezért hívom a Szent Lelket. Jöjj, Szent Lélek, Úristen, és töltsd be testemet, lelkemet. Töltsd be azokat a helységeket az én szívemben, ahol eddig a gonosz lélek uralkodott. Ezt kell csinálni. És védelemért imádkozni Krisztus vére, takarj be engem, hogy láthatatlan lehek a gonosz lélek előtt. Szokták a barátaim mondani, hogy hát mentél az utcán, észre se vettek. Mondom, hogy mindig így imádkozom, Uram, takarj be Szent véred, de hogy...
Na. Mindig ugyan, vagy van egy csapat, akik mindig visszamennek, és papíroloznak valakik felett, vagy mindenki ma mindig annyian vannak így a gonosz lelkek, hogy mindig mással találkoznak.
Egy gonosz lélek több embert is a hatalmában tarthat egy helyen. Tehát itt is lehet olyan, hogy egy gonosz lélek több embert is az ő hatalmában tart, és ezért, hogyha ezért nincs nyilvános ördögűzés. Ez nem szenzáció. Ez nem a filmeknek, meg YouTube-nak, meg YouTubereknek való, hanem ez egy olyan dolog, amiről csak úgy beszélünk, tehát bizonyos dolgokról nem lehet beszélni, meg nem is kell beszélni. Tehát akkor is, hogyha itt lenne valaki köztetek, akiért most imádkozok, szabadító imát, és én akkor elkezdem mondani az ő esetét, és még nincs meggyógyulva, ezt is a gonosz fel tudja használni. Fel tudja használni ellenünk. Abban, hogy tehát akkor, amikor valakit vezetünk, nem szabad meghadni azt a teret, hogy valami titok maradjon köztünk. Őszintének kell lenni. És igen, még azt kell mondani, hogy ugyanaz a gonosz lélek lehet abban az emberben, de teljesen máshogyan nyilvánul meg. Tehát valakinek a belépő kapuja egy jós, valaki elmegy jóshoz, semmi baja. Elmegy egy másik ember, és már van problémája. Tehát ezek valahol titkok számunkra. De tudjuk, hogy viselkedett Jézus a igazi betegekhez, fizikai betegekhez, és az ördögtől megszállottakhoz. Jézus, amikor a beteggel találkozik, irgalmas hozzá, és a beteghez, az emberhez szól. De Jézus, amikor ördögtől megszállott emberrel találkozik, akkor nem az embernek parancsol, hanem a gonosz léleknek, aki benne van. És parancsol, nem simogatja, de parancsol neki, hogy el kell mennie. És látjuk azt, hogy Jézus sokszor semmit sem mond, és az ördögtől megszállott ember már reagál. És ez így szokott lenni, hogyha én Jézussal élek, és jön valaki, aki ördögtől megszállott, akkor már látom, hogy már nem jól érzi magát, már menne innen. És legjobban azt látni, hogy amikor nem vagyok benne biztos, akkor azt szoktam csinálni, hogy a Szentírást a kezébe adom az embernek, és azt mondom neki, hogy most olvassa hangosan. És aki ördögtől megszállott, erre nem képes. Mert Isten szava élő, hatható, erős, tehát. Mert mindig valamilyen taktikát használ. Tehát, és nekünk, úgy mint jó orvosnak, látom, hogy nem tudom, fáj a gyomra az illetőnek, akkor keresem a gyógyszert. Tehát én is azt keresem, amelyre a gonosz lélek a legérzékenyebb. Igen. Vannak ördögűzők, akik azt mondják, hogy találkoztak ilyen esettel, de az ördögűzőknek a nagy része azt mondja, hogy ha úgy is mutatkozik be a lélek, hogy ő nem tudom, valamilyen kárhozott lelk, igen. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a gonosz lélek hazug, és be akar minket csapni minden áron. Tehát az, hogy én most azt csinálom, hogy nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy az az ember ördögtől megszállott, és hozok magammal egy erekét, és odaadom neki, és azt mondom neki, hogy no, kinek az erekéje van ebben a borítékban? Nem szabad játszanom a legnagyobb hazug ellen, mert úgyis becsap. Tehát itt nagyon észnél kell lenni, és azokat a fegyvereket használni, meg nem kommentáljuk. Mi nem azért jöttünk, tehát nem azért imádkozunk szabadító imát, hogy hát figyelj, sátán, jól érzed magad a pokolba? Milyen buli volt múltkor? Na. Nem.
Nem.
gúnyolódni lehet, hát ő is kinevet minket, engem is többször kinevetett, hogy csak egy nagy szar vagyok, de hát ez így van. De no, nem kell erre reagálni. De kiúszhat valamit, például egy olyan gúnyolódást, ahogyan gúnyoltak engem, lehet, hogy az alapiskolában, és akkor tudja, hogy hú, ez fájni fog neki. És akkor ez kihúzza. De az azt jelenti, hogy ez a seb még nincs benne meggyógyulva. Mert Isten nem ilyen. Isten nem az, aki kihúzza a bűneinket, és mondja, na, nesze, itt van. Mert sok katolikus abban él, hogy hát én igyekszem, de mi lesz akkor, hogyha én most egy súlyos bűnt fogok elkövetni, és most fogok meghalni. És akkor a pokolba kerülök. De Isten nem ilyen. Isten nem leli győzelmét abban, hogy jaj, gyere, akkor én megbüntetlek. Ő nem rendőr, nem bíró, hanem atya, aki szeret engem. De van egy hierarchia a gonosz lelkek között, amely nagyon kemény, tehát legtöbbször az van a ördögüzésre, meg ez egy utolsó gondolat, hogy legtöbbször azt kell kiűzni, aki elsőként léped be. Soha nincs a gonosz lélek egyedül abban az emberben. Találkoztam most már egy konkrét esetem, ahol két gonosz lélek védi a belépő kaput, és amikor jön a sátán, akkor kinyitják azt a kaput, ő beléphet abba az emberbe, de ők azok, akik védik ezt a belépő kaput, hogy az ima ne hasson annak az embernek a szívébe. Tehát ezek az emberek sokszor, mi imádkozunk, beszélünk a szeretetről, de ők Isten felé semmilyen érzelmi szeretetet nem éreznek. Az, hogy az Úr szeret engem, ők nem tudják, mi az. Tehát elméletben tudják, hogy az Úr szereti őket, de amúgy meg nem éreznek semmit. De nem érzelmek kérdés, hanem gondolom lelki világban.
Csak megerősítésként, amit itt a Tamás, hogyha mondott, ha valamit akartok tenni a gonosz ellen, az a jó szentgyónás, és őszintén is minden.
Igen.
Mert megint egy ördögűzőtől tudom, hogy amit egyszer meggyógytál, azt ő nem látja. Tehát ezt nem tudja ellened már felhasználni. Az nem fogja kikiabálni, ha meg volt gyomva őszintén. Nem. De hogyha van ott valami a mélyen, amit nem hallottál, vagy még ilyen dolgok, akkor azzal tud téged befolyásolni. Úgyhogy jó szentgyónás, azzal már védő vagytok, meg a lelki életet értek meg.
Igen, igen. Mert van egy olyan esetem is, aki most is tudja, hogy itt vagyok, és nem is kell róla, tehát arról beszélnem neki. Jó múltkor is, hol is, Pozsonyban voltam, és kapom az SMS-t. No, milyen Pozsony? Jól érzed magad? És nem tudta, tehát nem tudott róla, hogy én Pozsonyban megyek. Tehát a gonosz lélek valamikor ezt is, tehát megmutatja az embereknek, hogy így is befolyásoljon minket, vagy a terveinkről, hogy mit szeretnénk meg így, de mondom, nem kommunikálunk vele, hanem parancsolunk. Jó? Nem beszélgetünk vele.
Mi a véleménye Szigmarra megtörténő teljes önoldalasó?
A szűzanyának nagyon fontos szerepe van a mi életünkben, de a szűzanya az mindig Jézusra mutat. És a szűzanya tudja jól, vagyis tudjátok, hogy neki nincs hatalma megbocsátani a bűnöket. Csak papnak. És erre mindig nézünk. A szűzanya a mi életünkben azért fontos, mert mindig Jézushoz vezet minket. De az ő szeretete és az ő jelenlét az én életemben soha nem gát abban, hogy közelebb kerüljek Jézushoz. Ő csak mindig Jézusra mutat, oda vezet engem. De az, hogy neki szentem az életemet, ha úgy érzem, hogy ezt meg kell tennem, tehát ezt nem úgy kell nézni, hogy ez egy pont, amit mindenkinek meg kell tenni, mert anélkül nem kerül a mennyországba. Szóval az Anya Szent Egyház tanítja, hogy nekem nem kell elfogadnom úgymond semmilyen Mária jelenést, és a mennyországba kerülhetek. Ez segíthet, ez ilyen fogodzó pont. De akkor, amikor Szent Faustinára gondolok, nagyon szeretem Szent Faustina nővért. Jézus neki azt mondta, hogy minden pillanat velem egy olyan pillanat, ami már soha nem fog megismétlődni. Se holnap után, se 3 év után. És ezt egyszer a gyóntató székben mondta neki, és azt is mondta, hogy akkor, amikor a pap helyettesít engem a gyóntató székben, az ő vágyai az én vágyaim is. Tehát ez nagyon fontos, hogy legyen lelki vezetőtök. Legyen egy lelki atya, akiben megbíztok, aki jó úton vezet benneteket. Senki a lelki atyák közül nem akar benneteket tévútra vezetni. De bízatok abban, hogy ha lesz jó lelki vezetőtök, mint egy jó tanár a lelki életben, ez csak segít. De mondom, ne kacsingassatok nagyon a gonosz lélek felé, mert akkor belétek szeret. És az erre nincs szükségünk. Jó. Vége. Amen.